múzeumnak, mint olyan, az egyik legfontosabb kommunikációs csatornája, ugye a látogatóival az maga kiállítás, és ilyenkor sokkal könnyebb nekünk is, vagy nekik is olyan egzotikus műtárgyak közelébe kerülni, vagy olyan témákat tudunk ilyenkor bemutatni, ami ugye más módszereken nagyon nehéz lenne, sokat kéne utazni hozzá, vagy hasonlók. Itt nyilván szoktunk mi arra is odafigyelni, hogy helyi érdekeltségű kiállításokat is rendezzünk, de néha azért, hogy egy kicsit ugye az egyensúlyt megpróbáljuk tartani, igyekszünk ilyen egzotikusabb témákkal is előjönni. Ugye ez nem a mi kiállításunk, hanem nagyon helyesen az előbb a felvezetésben elhangzott, hogy a Budapesti Néprajzi Múzeum gyűjteményének az anyagának mondjuk a java, ami a hangszereket illeti. Ez egy vándorkiállítás, Udvarhely után most nálunk látogatható meg. Ugye január 17-én délután nyílik a várban, a volt parancsnoki épületünkben, és április 30-áig látogatható.
És Kopány, mire számíthat a közönség? Tehát hangszeres kiállítás nagyon-nagyon izgalmasan hangzik. Biztos látunk sok olyan hangszert, amelyre nemhogy nem láttuk, de nem is gondoltuk, hogy létezhet.
Pontosan erre, ha akkor rövid akarok lenni. Ugye, amikor létrejött a Néprajzi Múzeum még a 19. század közepén, az első fontosabb személy, akit meg tudok említeni, a Xantusz János volt, aki különböző gyűjtőutakat, expedíciókat, így is mondhatjuk, szervezett Távol-Keletre, Dél-Ázsiába, és ezt követően aztán az utódai többsége is folytatta, akár a mai napig folytatják ezeket az állománygyűjtést megcélzó kutató utakat, de mondjuk kiemelhetném itt akár Bartók Bélát is, akiről ugye csak azt tudjuk, hogy népzenét kutatott, de például amikor Algériában az arab zenét is, vagy a berber zenét is kutatta, akkor jelentős mennyiségű hangszert hozott haza, vagy Vikár László, és is folytathatnám a neveket. Körülbelül 3000 hangszer, egzotikus hangszer van a Néprajzi Múzeum gyűjteményében, és nem véletlenül nem hívják ezt a múzeumot Magyar Néprajzi Múzeumnak, hanem csak Néprajzi Múzeumnak, mert az egész gyűjtőköre, az egész világ, az egész föld a gyűjtőköre, és hát itt elsősorban olyan hangszereket fogunk látni ebben a kiállításban, amihez úgy nincs hozzászokva nem csak a marosvásár, hanem mondjuk akár az európai ember szeme, vagy füle sem, mert nyilván aztán még erre kitérhetünk, hogy ezeknek egy részébe be is lehet hallgatni, hogy milyen hangot adnak ki. Főleg óceániai, afrikai, dél-amerikai és ázsiai hangszerek lesznek kiállítva.
És néha nehéz is visszakövetni, hogy honnan származnak ezek a hangszerek, mert csere akciók kereskedelmi utakon elcserélődtek, és nehéz visszakövetni, hogy hol készültek.
Erre vonatkozó kutatások azért hál' Istennek vannak, úgyhogy itt négy nagyobb osztályba lehetne ezeket sorolni, most itt nem fogom elmondani, hogy membranofon, idiofon, stb. stb. Annak alapján nyilván, hogy szólaltatják meg, de mégis vissza lehet valamilyen szinten követni azt, hogy mondjuk amikor például az ókori forrásokra gondolunk, akkor ott ugye megemlítenek lantokat, akár a Bibliában is, vagy a görög mozaikokon, freskókon, mára már például nincsen Európában, valahogy eltűnt, de végig is visszakövethető Afrikára, ahogy átmentődött, és ott vannak ilyen lantszerű hangszerek, vagy megmaradtak, de vannak mondjuk annyira egyetemes hangszerek, aki egyértelmű, hogy már a bronzkorból is tudjuk, hogy szinte minden volt, egy sípok, dobok elég alap hangszernek számítanak, úgyhogy azok kialakulhattak egymástól függetlenül is a világ bármely részén, de mégis valahogy az evolúció egy irányba mutatott, és talán összesség elég arra, hogy a végtermék kifejlődjön ilyen értelemben.
És lehet mindeniket hangszernek nevezni annak nyomán, ugye, hogy most már olyan bonyolult hangszereket ismerünk, és olyan bonyolultá váltak ezek a tárgyak. Lehet, hogy csak ilyen természetutánzó hangokat kiadó szerkezetről beszélünk egyes
esetben? Ez már szép lassan egy filozófiai kérdés, hogy mit nevezünk hangszernek. Nem én, hanem a kutatók, akik ezzel foglalkoznak, azt állítják, hogy bizonyos értelemben hangszernek lehet nevezni egy kéreggel befedett gödröt is, amit dobolunk a lábunkkal.
Mert hogy hangszer.
Persze, így van. Tehát
ez nekem mi van?
Ez egy hangszer.
Ma reggel találtok ki?
Egy cukrostasak.
Igen, ilyen cukrostasak hanghoz hasonló hatalmas bambusz ágból készült hangszer is látható lesz.
Milyen ez a didgeridoo?
A didgeridoo, ez egy ausztrál benszülött fúvós hangszer. Hát nagyon mély hangja van, nem sok hangot lehet rajta megszólaltatni. Körülbelül egy ilyen minimum 1 métertől, akár 3 méter hosszan is készítették.
És nagyon mély hangja van, és olyan rezgése, hogy megmozgatja az ember lelkét.
Igen, búgó hangja van, és rituális szertartásukban használták ezt a leginkább, nem?
Persze, hát a sámán dobtól kezdve ugye elindulhatunk azon az útvonalon, és nyilván a zenének van egy olyan ereje, ami univerzális, tehát nem kell magyarázni, meg tud szólaltatni olyan érzelmeket, mindenhol emiatt ezért nyilván használták. Gondolhatunk arra, hogy akár mai napig vannak katonai zenekarok, tehát van egy ilyen jellegű dolog is, hogy már a harcokban is ugye síppal, dobbal indultak el a őskortól kezdve.
És nádi hegedűvel, ugye, ahogyan mi ismerjük. Fel vagytok arra készülve, hogy azért a látogató nagyon kíváncsi tud lenni, sőt lesznek olyan látogatók, akik legalább 2-3 hangszeren már játszanak, és nagyon kíváncsiak lesznek arra, hogy hogyan szól egy-egy hangszer. Hozzájuk lehet érni, nyilván az lehet veszélyes is már egy-egy hangszer esetében.
Téged nem féltelek, mert te is közel állsz a zenéhez.
Igen, én is összetélt szomba jártam. Ugye együtt jártunk, ezért tudod. Hát nem, tehát nyilván ezekhez a több száz éves, sokszor természetes anyagból készült hangszerek az állagvédelme miatt azért nem lehet ezekhez hozzányúlni, ezek nyilván tárlókban vannak, de igyekeztünk interaktívá tenni a kiállítást, és vannak olyan utángyártott hangszerek, aminek egy részével akár zajt is kelthetünk, vagy aki képes rá zenét is tud vele produkálni, de amit talán fontosabbnak éreztünk az, hogy a kiállítás tárgyainak jelentős részét azt tablet segítségével meg lehet hallgatni, bele lehet hallgatni abba, hogy egy profi rajta hogy játszik, hogy szólaltatja meg, milyen hangja van.
És kíváncsi vagyok filozófiai értelemben, hogy hogyan látott-e a zenének a funkcióját. Nemrég, konkrétan a tegnap hallgattunk egy olyan mongol zenekart, amelynek a tagjai nagyon egyszerű hangszerekkel játszottak, lehetett a lódobogást felismerni a játékukban is, különböző természeti hangokat jelenítettek meg. Az ő zenéjük is nagyon szép dallamos volt, de egyértelműen arról szólt, hogy a természet hangjait adják vissza. Na most ehhez képest mi milyen zenét hallgattunk, és mi a funkciója annak a zenének, ami jelen van az életünkben.
Akkor még nem is beszélünk ugye az énekről, vagy az ének hangról, az emberi hangja, a mongol zenéről, azt mondtad is, hogy torok hangon énekeltek, igen. Mint mindenben, ugye, akár az állatvilágot is, hogyha vesszük, a Galápagos-szigetektől kezdve az evolúción át, különböző nagyobb területek különböző módon fejlődnek, különböző módon fejlődött a zenénk is. És hogy valahogy nyilván mi bejártunk európaiként egy utat, amiben aztán Beethoventől kezdve, vagy Beethovenen át benne van egészen Görsvinig, és a többi, stb. A rockig akár, de hogy ezt nem feltétlenül ezt az utat járták be a többiek. És éppen emiatt izgalmas, hogy mondjuk nyilván nem fogunk arról beszélni, hogy milyen a K-pop Koreában vagy hasonló, de az, hogy milyenek ezeknek a zenéknek az alapjai, honnan indulnak ezek ki, mennyire volt különböző mondjuk egy ausztrál őslakos zenéje, mondjuk egy dél-amerikai indián zenéjétől.
De hogy a funkciója, vagy a lényege ugyanaz, hát keresni valami transzcendentális kapcsolódást.
Nem akartam belemenni ebbe a filozófiai
témába.
Ha jól tudom, egy kicsit ezt megérezhetjük majd 17-én, mert hogy a megnyitó egy koncerttel is várjátok a közönséget.
Igen, ez meglepetés volt, de nem baj, hogy...
A közösségi oldalon olvasható, úgyhogy
akkor
más
jó meglepetés
is meglepetés volt.
Nem tudom ezt senkinek.
Így van, szervezünk egy koncertet, tehát így adja magát a sok mindent, tehát a Vásárhelynek azért van komoly hagyománya, ugye a zenének értő közönsége van, akár a Filharmóniára, vagy akár a Művészeti Líceumra gondolok, de amúgy is, úgyhogy szerencsére sok nagy merítési lehetőségünk ilyen szempontból, de még egyszer mondom, hogy itt, aki ide látogat, itt elsősorban a hangszereket fogja látni, és nem annyira a zenét fog hallani, nyilván azt is.
Igazgatója vagy tehát a Maros Megyei Múzeumnak, és arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan jönnek el ezek a kiállítások ide, milyen úton, módon találtok ti egymásra, mondjuk a jelenlegi kiállítás kapcsán?
Hát ennek is egy piaca van. Tehát, hogy ez olyan, hogy vagy te készítesz egy kiállítást, és ugye nyilván mi folyamatosan készítünk, itt gondolhatok az első világháborúson, biztos már beszéltünk sokat róla a kiállításról, de megemlíthetem azt is, hogy most, ha minden jól megy, akkor az idén tavasszal megnyitjuk azt az állandó kiállításunkat, ami a város történetről szól, 17. századi város történetről, ugye amikor Vásárhely városi rangot kap, amikor felépül a vár, ugye erről a századról szeretnénk kicsit hosszabban beszélni. Úgyhogy minden alkalommal építünk mi is kiállítást, de hogy azok, amiket mi építünk, azok ilyen lokális, helyspecifikus, azokról szeretnénk beszélni, ami a gyűjteményünkben van, vagy ami a közösségünket jobban érdekli. És akkor vannak az ilyen jellegű kiállítások, mint mondjuk egy általánosabb témáról szólnak, mint hogy általában mondjuk a sör, vagy akár a zene, vagy a párosrend története, vagy ezt így folytathatnám még nagyon sokáig. Ezek úgy működnek, hogy ha valaki elkészít egy kiállítást, nyilván teljesen a múzeumokról beszélgetünk, a saját gyűjteményükből, vagy akár több múzeum gyűjteményéből, akár magángyűjteményből is, ezeket vándoroltathatóvá, utaztathatóvá teszik, és akkor ezt a vándorkiállításokat, ezekre be lehet jelentkezni, nyilván ezek pénzbe kerülnek, és akkor annak függvényében, hogy mi hogy gondoljuk, hogy mi az, amit a közönségünk, mire receptív a közönségünk, mikor mit enged meg a költségvetésünk, annak függvényében, nyilván itt a személyes meg szakmai kapcsolatok is bejönnek akkor, hogy mit hogy tudunk intézni, ennek függvényében tudunk hozni kiállítást máshonnan, meg hát a legutolsó sorban, ahol arra is figyelni, hogy mekkora helyünk van.
Uh-huh. De látod, erre sose gondoltam így, hogy a kiállítás mint termék vásárolható, illetve adható, kapható, és akkor ti is létrehozhattok olyan kiállításokat, amiket majd elvisztek máshová.
Így van, már volt is ilyen.
Uh-huh. Nem tudom, hogy mennyire meglepetés, több leplet nem szeretnék itt most lehúzni, de hogy még milyen tervek vannak erre az évre, miket láttok még, vagy mennyire tudtok előre látni?
nagyon közel állunk ahhoz, hogy most már véglegesen is el tudjam mondani. Nyilván egyelőre most abban a fázisban vagyunk, hogy tervezünk, majd a költségvetésre fogja dönteni, mi az, amit abban meg is tudunk valósítani, de talán elmondhatom azt, hogy van egy pár olyan kiállítás, amit biztosan meg fogunk tudni csinálni az idén. Az egyik a már említett 17. századi várostörténeti kiállítás, azt mindenképp szeretném megnyitni, hogy a várban lesz majd ez is, illetve Barabási Albert László, hálózatkutató, aki ugye Bostonban nagyon híres hálózatkutató, aki kortárs művészként is ugye ilyen kivetítésként meg tudja fogalmazni ezeket a hálózatkutatásainak az eredményeit.
Ugye?
Igen, és neki van egy ilyen Barabási Lab kiállítása, amit sikerül úgy néz ki elhozni a múzeumok éjszakájára. Biztosan, hogy ő is el fog jönni személyesen, az nem biztos, hogy pont a múzeumok éjszakán, lehet, hogy egy másik alkalommal tud eljönni, nagyon foglalt, ugye? Hát ezt a kettőt így szinte biztosra mondhatom, illetve a Kultúrpalotában, ott, ahol most Pitner Oliver kiállítás van, oda szeretnénk egy Teodor Páládi festészeti kiállítást elhozni. Ezek, amik úgy szinte biztosak, nyilván sokkal-sokkal több tervünk van, és akkor most nem beszélek az olyan dolgokról, amik múzeumok éjszakája, vagy római fesztivál, amik meg fognak nyilván történni, de hogy ezen kívül még milyen kiállítás, vagy milyen egyéb programot tudunk beszervezni, az nagyban függ attól, hogy milyen költségvetésünk lesz.
Fontos ez, hogy a művészet minél több területéről szívjuk magunkba az ingereket?
Ezt mindenki eldönti magának szerintem, úgyhogy ha nem beszélünk róla, akkor előbb-utóbb egy olyan generáció vagy generáció fognak felnőni, akiknek ez nem lesz fontos. Hogy éppen ezért tudatosan odafigyelünk arra, hogy kineveljük a saját közönségünket, hogy erre törekszünk legalábbis, akár a felnőttekről is gondolhatok, de nyilván elsősorban a gyerekek vannak megcélozva ezekkel a különböző múzeumpedagógiai tevékenységekkel, hogy már egy olyan érzékenység alakuljon ki bennük korán, ami ugye receptív nagyon sok mindenre, ami kultúra, tudomány, stb.
Ha már lelőttük a poént a koncerttel kapcsolatban, ami a kiállítás megnyitó után lesz, még mi mindenért ajánlod a megnyitót? Mert ugye a kiállítás viszonylag hosszú ideig látogatható.
A kiállítás megnyitó, mint olyan, itt megpróbálom kívülről nézni a dolgot nyilván, és
figyelem kívül hagyni
azt, hogy mennyi munka van benne, tehát azért lehet izgalmas, ami mondjuk egy másik alkalom, egyrészt mert ingyenes, másrészt mert ilyenkor ott van a kurátora is a kiállításnak, aminek jó, hogy felvetődött, elmondom a nevét, Pálóczi Krisztina, ő a Néprajzi Múzeum munkatársa, nyilván a házigazdaként én is majd, és valószínűleg Granasztói Péter is itt lesz, a múzeumnak az igazgató helyettese, ők is beszédet fognak mondani, úgyhogy nyilván ilyenkor van egy idegenvezetés is, tehát hogy nyugodtan fel lehet tenni azokat a kérdéseket, amikre lehet, hogy talán mi nem tudunk, de ők biztosan tudnak válaszolni.
Időpontokat kérünk szépen.
Január 17, délután 5 óra, vár, parancsnoki épület, és egészen április 30-áig látogatható.
Köszönjük szépen, sok érdeklődőt, jó élményeket kívánunk, és sok megvalósítást akkor erre az évre.
Ötvös Koppány, várunk téged vissza, és sok-sok sikert, én is csatlakozom Orsinak a jó kívánságaihoz, minden jót.
Minden jót, én is.
Legjobbakat köszönjük, hogy itt voltál.